Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Személyesen bocsánatot kérek azoktól a szomszédos országoktól, amelyeket Irán megtámadott, mondta Irán állami csatornáján sugárzott beszédében Masoud Pezeshkian, iráni elnök. Nem áll szándékunkban megtámadni a szomszédos országokat, ahogy már többször is elmondtam, ők a testvéreink, folytatta, majd bejelentette, hogy az Iránt ideiglenesen irányító háromtagú vezető tanács utasította a fegyveres erőket, hogy ezentúl ne támadjanak szomszédos országokat és ne lőjenek rakétákat, kivéve ha azok az országok támadást indítanak ellenük. Pezeshkian azt mondta, szerinte diplomáciai úton kell megoldaniuk a helyzetet, ahelyett, hogy harcolnának és problémákat okoznának a szomszédos országoknak. Arra kérte az öbölmenti országokat, hogy ne váljanak az imperializmus játékszerévé, és figyelmeztette őket, hogy ne támadják meg Iránt. Ma 16 órakor lejár az országos listák bejelentésének határideje az áprilisi országgyűlési választásra. Eddig 3 pártlistát és 11 nemzetiségi listát vett nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság. Április 12-én a választópolgárok 2 szavazólapon szavazhatnak, az egyiken az országgyűlési egyéni választókerület jelöltjére, ezeknek a jelölteknek a bejelentésére pénteken 16 óráig volt lehetőség. A Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldala már több mint 370 egyéni választókerületi jelöltet vett jogerősen nyilvántartásba. A bejelentett, de még nyilvántartásba nem vett jelöltek ajánlásainak ellenőrzésére és a jelöltek nyilvántartásba vételére keddig van lehetőségük a bizottságoknak. A másik szavazólapon a választópolgárok az országos listára szavazhatnak, az országos pártlisták és a nemzetiségi listák bejelentésének határideje ma 16 óra. A választáson azok a pártok állíthatnak országos pártlistát, amelyek a fővárosban és 14 megyében összesen legalább 71 egyéni választókerületben jelöltet tudtak állítani. Egyértelmű, hogy politikai döntés miatt nem érkezik orosz olaj Magyarországra Ukrajna felől, ugyanis a Barátság kőolaj vezeték minden jel szerint működőképes, jelentette ki az energetikáért felelős államtitkár. Steiner Attila szerint minden jel arra utal, hogy műszakilag alkalmas a szállításra a Barátság kőolaj vezeték, de mivel a hatósági jóváhagyások nem érkeznek meg ehhez, egyértelműen látszik, hogy politikailag motivált történetről van szó. Az államtitkár megerősítette, hogy január vége óta nem jut kőolajhoz Magyarország Oroszország irányából, azért, mert Ukrajnában nem működtetik a Barátság kőolajvezetéket, és mert a horvát fél vonakodik tengeren szállított orosz olajat pumpálni a déli Adria vezetéken. Emlékeztetett, hogy a kormány határozatban rendelkezett a minap egy Barátság kőolajvezeték állapotát felmérő tényfeltáró küldöttség létrehozásáról. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Cepek Gábor vezetésével felálló testület dolga az lesz, hogy a vezeték valóságos állapotát a helyszínen felmérje, ha csak néhány napon belül nem indul újra a szállítás, tette hozzá Steiner Attila. Időkapszulát helyeztek el a felújítás alatt álló debreceni Attila téri görögkatolikus főszékesegyház toronykeresztjének tövében. A keresztet Kocsis Fülöp érsek metropolita állotta meg. A toronykereszt és az időkapszula elhelyezését megelőző tájékoztatón felidézték, hogy a főszékesegyház felújítása során tavaly szeptemberben egy 1908-as időkapszulát találtak a szakemberek a torony tetején található keresztövében. Az 1908. november 19-én Debrecenben kelt írás kivételesen jó állapotban maradt fenn, és értékes adatokat őriz az első debreceni görögkatolikus templom építéséről. A főszékesegyház felújítása 2023-ban kezdődött, és most tovább írják a történelmet, visszateszik a felújított keresztet, és egy új időkapszulát is elhelyeznek ugyanoda, ahol a régi emlékiratok voltak, hangzott el a tájékoztatón. Sport. George Russell, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Formula 1-es idénnyitó ausztrál nagydíj időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről. A 28 éves pilótának ez pályafutása 8. pole pozíciója. Russell mögött csapattársa, az olasz Andrea Kimi Antonelli végzett a második helyen, azok után, hogy a harmadik szabad edzésen nagyon összetörte az autóját, melyet a csapat az időmérő elejére összerakott. A harmadik rajtkockát Isaac Hadjar, a Red Bull francia versenyzője kaparintotta meg. Végül az időjárásról. Felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke általában 15 és 19 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét Túri Saroltát hallják. Balázs Fecó, Kossuth és Liszt Ferenc díjas rockzenész, billentyűs, énekes, zeneszerző, a Korál együttes énekese, a magyar zenei élet egyik meghatározó alakja volt. 75 évvel ezelőtt, 1951. március 2-án született Budapesten. Már a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolában tagja volt az iskolai zenekarnak. 1967-ben a Neoton együttes tagjaként kezdett, majd 1972-ben Somlajossal kivált a zenekarból, és megalapították az első magyar hard rock zenekart, a Taurust, amely 1974-ben felbomlott. Ezután Balázs Fecó 2 évet külföldön dolgozott. Hazatérte után 1976-ban Kont Zsuzsa kísérőzenekarához került, majd 2 évvel később 78-ban erre az együttesre építve alapította meg a Korál együttest. Még ugyanebben az évben, 1978-ban volt a bemutatkozó koncertjük a Budai Ifjúsági Parkban. A hard rock stílus dallamosabb változatát játszották. Felléptek Bulgáriában, Szovjetunióban és Jugoszláviában is. Az 1981-es Táncdalfesztiválon a Homok a szélben című dalukkal óriási sikert arattak. 5 éves születésnapjuk megünneplésére a kis stadionban került sor, ahol fellépett még az East és a 100 fok Celsius együttes is. 79 és 84 között egymás után 6-szor az év legjobb billentyűsének választották Balázs Fecót. A korál együttes azonban 1986-ban feloszlott. Ekkor kezdett Balázs Fecó szóló karrierbe. Filmzenéket komponált, a Gondviselés, a Laura, a Vakvilágban, a Pókok, a 8 évszak című filmek zenéje köthető nevéhez. Belefogott a romos Sitkei kápolna felújításába, létrehozta a Sitkei kápolna kulturális egyesületet, amelynek elnöke is lett, koncerteket rendeztek és a bevételekből állták a felújítás költségeit. A teljes rekonstrukció 1991-ben fejeződött be. Míg 1987-ben Balázs Fecó Emerton díjat kapott. 1988-ban a Kőfalak leomlanak címmel oratóriumot írt. Szintén ebben az évben az Interpop Fesztivál zeneszerzői díját kapta az oratóriumért, és a Hölgyeim elég volt című színházi darab zenéjéért. 1997-ben, több mint egy évtized után újra összeállt a korál együttes, és egy koncertet adtak a kis stadionban, amely elnyerte az év koncertje címet. 1998-ban Liszt Ferenc díjat kapott, és koncertezett a Budapest Sportcsarnokban, ahol Újjászületés című szintén 98-ban megjelent lemezét mutatta be. 1999-ben jelent meg Évszakok című könyve, valamint Huszka Jenő életműdíjat is kapott. 2000 tavaszán új nagy lemezre jelentkezett, ez volt a Csönd éve. 3 korábbi nagylemezét tükrözi, amelyek nem jutottak el a médiába. Az egyik lemez az 1990-ben készült Gyertyák a téren című, a másik 1993 Balázs Ferenc és a Korál címmel jelent meg. Az új lemez ennek a 3 lemeznek a gyűjteményes válogatása volt, és érdekessége még, hogy Balázs Fecó duettet énekelt Keresztes Ildikóval. A közösen előadott A Csönd éve című dal Balázs Fecó egy 1986-ban írott szerzeménye, amelyet Szekeres Tamás újonnan hangszerelt. 2016-ban Kossuth díjjal tüntették ki. 2020. november 26-án koronavírus szövődményeiben hunyt el. Szűk körben búcsúztatták az Óbudai temetőben. 2021-ben posztumusz kitüntetésként Sitke díszpolgárává választották. Balázs Fecó személyes hitvallása következő volt. Örülök, hogy a rockzenén keresztül találtam meg önmagamat, és ahogy az én krónikásom és barátom Horváth Attila írta, csak az évek múltak el, a többi nem. Kedves hallgatóink, a következő percekben Balázs Fecó énekel.
Hogy fájna majd, ha nem volnám. És most látod, féltelek, őrizlek, védelek, mert lesz idő, meg lehet, hogy nem leszel már. Voltak, akik szerettek, úgy hiszem, ma sem tudom, miért hagytak el, de téged most már féltelek, szeres úgy, hogy jó legyen, őrizd meg, elveszek, ha nem figyelsz rám. Változnak az éjszakok, rossz idők, szép napok, bújj hozzám, ne hagyd el. Én lennék, ne engedj el, változnak az éjszakok, jó idő.
téged már féltem. Őrizd meg, elveszek, ha nem figyelsz rám. Változnak az éjszakok, rossz idők, szép napok. Bújj hozzá, ne hagyd el, ha én mennék, ne engedj el. Változnak az évszakok, jó idők, rossz napok. Bújj hozzá, ne hagyd el, ha én mennék, ne engedj el.
Félek is, hogy az úthenger megáll. A másik oldalon, az áruház előtt, öreg ember verset árul, de nem jönnek vevők. Egy autó oldalán, egy fél mondat fut el, az ördög sosem alszik, sosem alszik bárkivel. És szól a hangulat rádió. Mindenki szép, és mindenre adó. Minden áll, kézzel fogható, csak még egy forduló. Lebeg a szélben a nappali altató. Fényes színpadán prédikátor áll, eget árul, míg legalább földi megváltást talál. Az állokház körül lassú, csöndes bál, keserű sor a lélekpultnál ajánlatra vár. Mindegy, mit tanult, és mindegy, mit hiszel. Ördög sosem alszik, sosem alszik bárkivel. A hangulat rádió. Mindenki szép, és minden adó. Minden álom kézzel fogható, és kézzel kapható. Lebeg a szélben a nappali altató. Lebeg a szélben a nappali altató.
sokkal csendesebb lesz egyszer a világ, ha jön egy lány, akit már nem fognak a fegyverek. Én is egész másképp hordozom súlyát, ha jön egy lány, akire szerelemmel nézhetek. Hogyha rossz napokban elfelejteném, hogy kire várok, és kire várnak rég az emberek. Fenn az égen, lenn a földön útra kell, hely az a lány, akire szerelemmel nézhetek. Aki kérdez, aki válaszra vár, annak mondd el, mennyit hallgattál. Hányszor állsz még ma is szótlanul, de egyszer eljön váratlanul. Sokkal könnyebb lesz az egész életem, ha jön egy lány, akire szerelemmel nézhetek. És ha rossz a kedvem, arra gondolok, hogy valahol valakit szeretnek az emberek. Aki kérdez, aki válaszra vár, annak mondd el, mennyit hallgattál. Hányszor állsz még ma is szótlanul, de egyszer eljön váratlanul. Sokkal könnyebb lesz az egész életem, ha jön egy lány, akire szerelemmel nézhetek. És ha rossz a kedvem, arra gondolok, hogy valahol valakit szeretnek az emberek.
Ami félig van kész, az ma félig marad. Engedd, hogy a dolgok most nélkülünk változzanak. Egy felhőn ülünk fenn a város fölött, távolról néztük, ahogy átöltözött. Indulhatunk,
itt már tudjuk milyen. Rád bízom erre, ne ez a bolygó legyen. Érincs meg még egyszer lassan, úgy alszom el, legyen függöny mögött a világ. Érincs meg még egyszer lassan, érzékenyen, és kívánj jó éjszakát. Ki mondja meg, vajon meddig lehet, hogy minden nap, mindenhol erős legyek. Ha csönd volna jó, kicsit könnyebb napok, ne kérdezz semmit, ha látod, hogy fáradt vagyok. És kíván jó éjszakát. Elment a nap, ahogy mindig szokott, nem túl sok van már, amit még itt hagyott. Ami félig van kész, az ma félig maradt. Engedd, hogy a dolgok most nélkülünk változzanak.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az 1951. március 2-án született Kossuth és Liszt Ferenc díjas Balázs Fecóra emlékeztünk. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor szerkesztője Túri Sarolta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban a megboldogult Rigó Jenő jezsuita szerzetes atyára emlékezünk. Gyászmisét végeztek a miskolci Avas déli római katolikus templomban. Rigó Jenő atya volt szolgálati helyén, ahol Koronkai Zoltán plébános atya emlékezett meg az elhunyt életútjáról. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Kedves testvérek, az elmúlt 3 hónapban mondhatom, hogy szinte nem volt olyan nap, hogy valaki a közösségből ne kérdezte volna meg, hogy és Jenő atya hogy van. Mindnyájunkat nagyon megdöbbentett, és mondhatom bennünket, jezsuitákat egyenesen letaglózott október közepén a hír, hogy Jenő atya agyvérzést kapott, és állapota válságos. Már az csoda volt, hogy akkor életben maradt, és elkezdett javulni az állapota, reménykedtünk. December közepétől viszont inkább arról kaptunk híreket, hogy sajnos rosszabbodik az állapota. Ekkor láttam őt utoljára az idős otthonban, ahová került, és az ápoló nővér az ápolás befejezve, mikor kicserélte az ágyhúzatot, akkor azt mondta, hogy hát szerintem nem sok van már neki hátra. Ő sok beteget ápolt, már van ebbe tapasztalata. Ugyanakkor az is megérintett, hogy milyen odaadással ápolta a maga tehetetlen Jenő atyát. Megjegyezte, hogy olyan, mint Krisztus a kereszten. És valóban az agyvérzése óta kereszten volt, keresztutat járt. A mester maga mellé vette a kereszt hordozásában. Ő, aki megalkotta Jenőt, aki titokzatos módon vezette, meghívta a szerzetes és a papi életre, majdnem 20 év papi szolgálat után a kereszt titkába is mélyen beavatta, és most magához szólította. A titok, a kereszt titka ugyanakkor nem volt ismeretlen Jenő számára. Sőt, lehet azt mondani, hogy az élete első részét milyen beárnyékolta a szenvedés valósága, hiszen 3 éves korától állami gondozásban nőtt fel Sopronban egy intézetben. Szüleiről gyakorlatilag semmilyen gyerekkori emléke nem maradt. Felnőttként egyszer találkozott az édesapjával, de ez se volt egy jó találkozás. Alap élménye volt az elhagyatottság, az árvaság. Engedjétek, hogy megosszak egy személyes tapasztalatot ezzel kapcsolatban, ami nagyon friss bennem. Ugye, tegnapi nap is készültem erre a mai beszédre, így gondolkodtam Jenő életéről, és tegnap délután a Szemmelweis Kórház új gyermekotthon részlegébe voltam, ahol olyan gyermekekre vigyáznak, olyan gyermekeket nevelgetnek, akiket a szüleik elhagytak, akiket ott hagytak a kórházban. És így hát jártuk végig a termeket, már eleve tényleg a találkozás ezekkel a kicsi gyerekekkel így elhagyatottam. Már az minden szépsége, az intézmény nagyon szép, de az ember szíve így összefacsarodik. És aztán mentünk emeletről emeletre, és van egy rész, ahol a nagyobb gyerekek vannak, akik már olyan 3, 4, 5, 6 évesek. Ott is imádkoztunk, annyira megdöbbentő volt, hogy tudták a mi atyánkot, meg az üdvözlégyet sokan közülük. És akkor volt egy olyan rész, hogy arra hívtam meg a gyerekeket, hogy na akkor most imádkozzunk a Jóistenhez. Hát mit kértek a Jóistentől? Hát nem arra számítottunk, amit hallottunk, vagy nem is gondoltam, hogy amit válaszolnak a gyerekek, az olyan hát mély hullámokat fog verni, ugyanis az egyik kicsi azt mondja, hogy visszakerüljök a papóhoz, a másik, hogy anyához hazajussak. És tényleg ott álltunk, így felnőttek, és többen a gondozók közül sírva fakadtak, és hát én nem vagyok az a sírós típus, de hát azért úgy erősnek kellett lennem, hogy ne sírjam el magam. És ez kicsit úgy ilyen tényleg a szívembe hasított, hogy úgy valahogy közel került Jenő, a kis Jenő, a 3 éves Jenő, akit egyszer csak ott hagynak, és nem mennek érte, nem látogatják. És hogy milyen egy intézetbe fölnőni, el se tudjuk képzelni. És azt persze tudjuk, hogy az emberi élet, az emberi fejlődés olyan, hogy vannak dolgok, amelyek bizonyos korban kell, hogy megtörténjenek. És ha az nem történik meg, akkor később már nagyon nehezen, vagy sehogy nem történik meg. Az otthon melegsége, az anyai gyöngétség, a családi törődés hiányzott neki, és egész életében hordozta ennek a sebzettségét, ami hát főleg az érzelmi intelligencia terén nyilvánult meg. És tudom, hogy többen voltak itt is a közösségben, és hát a rendtartományban is, akikkel azért nem mindig volt könnyű a Jenő atyának a kapcsolata. Sokszor jogosan panaszkodtak, hogy hát miért nem érti meg a Jenő ezt meg azt. Ismerve ezt a hátteret, most már abszolút nem csodálkozom ezen. Mindenki azzal tud lenni, amit kapott, amit hozott. És talán érdemes megfordítani a látásmódot. Hogy ez a kisfiú egy ilyen indulás ellenére felnőtt, tanult, több diplomát szerzett, nagyon okos volt, nyelveken beszélt, és az egész életét, felnőtt életét arra szánta, hogy másoknak jót tegyen, hogy segítsen az embereken. Inkább azon kell csodálkoznunk, azt hiszem, hogy minden törékenysége ellenére mégis milyen sokat kihozott belőle a Jóisten. És talán ez az alkalom arra is lehetőség, hogy felfedezzük azt, hogy milyen nagy ajándék a normalitás. Azok a valóságok, amelyet olyan természetesnek tartunk sokszor, hogy van családunk, vannak szüleink, van otthonunk. Ez mennyire fontos. És most, ugye nem olyan rég volt az édesapámnak a temetése, most még inkább át tudom érezni azt, hogy hát milyen ajándék, ha van apánk, anyánk, aki mellettünk van. Mekkora kincs. Jenő egyik gyermekkori barátja így írt erről az időről. Mindketten hasonló cipőben jártunk. Nem kerestek se szülők, se rokonok. Éltük a magunk gyermek életét ebben az érzelemmentes érában. Jó barátok voltunk talán a legjobbak. Aztán 1978-ban elváltak útjaink. Menekültünk az intézetből bele a nagybetűs életbe. Jenő számára a nagybetűs élet a katonai pályát jelentette. Az Eötvös József gimnáziumban tanult tatán, és a katonai kollégiumban lakott. Az érettségi után pedig hivatásos katona lett. És itt van egy érdekes párhuzam, ami rendalapítónkkal, Lojalai Szent Ignáccal, akit szintén a fegyverek mellől szólított el az Úr. Jenő is megtanulta a fegyelmet, a rendet, az engedelmességet, megtanult csocsózni, amely tudását majd szegedi plébános korában kamatoztatta. Csodálták a fiatalok, nem tudták legyőzni a csocsóasztalnál, verhetetlen volt. Hasonlóképpen sakkban. Tiszt lett belőle a magyar néphadseregben, légvédelmi rakétásként szolgált, százados lett. A létező szocializmus idejében járunk, amikor a tisztképzés része volt az ideológiai formáció is, marxizmusra, ateizmusra nevelték őket. Nincs Isten, a vallás babona, a papok a nép regrontói és hasonlók. Mint ezt ő is magáévá tette, később úgy vallott, hogy meggyőződéses ateista voltam. Aztán jött a rendszerváltás, amikor a szocialista hadsereg is összedőlt, megnyílt a világ, leépítették a katonaságot, Jenő is elhagyta a sereget, és elindult más téren is egy keresés az ő életében. Mégpedig azért, hogy miért vagyok, miért létezem, mi az életnek az értelme. Összeomlott a meggyőződéses ateista világnézete. És akkoriban nagyon sokfelé keresgélt, olvasott, agykontroll, ezoterikus könyvek, New Age, mindenfélét. Aztán kezébe kerültek a kereszténységről is könyvek. Benne is ott lehetett a kérdés, mint a mai evangéliumi Nátánelnek, jöhet-e valami jó Názáretből? Jöhet-e valami jó a kereszténységből, amiről annyi rosszat hallott ez idáig? Jenő Kőszegen találkozott a Jézus szíve népleányaival, akik katolikus könyvekkel és jó tanácsokkal is ellátták. És itt is van egy párhuzam, ami rendalapítónk a Lojalai Szent Ignáccal, akinek a megtérése a könyvek olvasásához kapcsolódott. És Jenőnél is így volt ez. Különösen is Kempis Tamás Krisztus követése című könyvvel ragadta meg őt, ami egyébként Szent Ignác számára is egyik alapolvasmány volt. Rendfőnökként a Krisztus követése volt mindig az íróasztalán. Ez lett Jenő programja is, Krisztus követője lenni. Aztán felkerült Budapestre, egyébként ezt is a néplányok tanácsolták neki, felkereste a Mária utcai jezsuita templomot, megismerkedett Kerényi Tibor atyával, az akkori templomigazgatóval, és sokat beszélgetett vele. Ott szolgált akkor Nagy Ernő jezsuita testvér is, és ahogy Ernő, éppen tegnap telefonáltam, kérdeztem emlékeket Jenőről, és mondta, hogy hát amikor ott söprögettem, akkor Jenő odajött hozzám, és akkor kérdezett. Megkérdezett mindazt, amit Tibor atyától nem mert megkérdezni, és hát Ernő testvérnek szorgalmasan válaszolgatott neki. Hát hamar egymásra hangolódtak, mert Ernő is katonaviselt ember volt, úgyhogy a magyar néphadsereg egykori tisztjei jól megértették egymást, ez volt az alap. Aztán Jenő tényleg a közösséghez kezdett ott tartozni, sokat segített a templom körül, szívesen mosogatott is, és elindult a hit útján. A szentségekhez is járult. Így vallott később erről a kereséséről. Úgy nőttem fel, hogy nem ismertem Istent. Hittem, hogy a világ problémáira a tudomány az egyetlen válasz. Mindig hittem az igazság végső diadalában, bár nem tudtam, mi az igazság. 1992-ben találtam rá, és megtértem. Egy másik helyen azt mondja, az igazságot kerestem, de az igazság talált meg engem. Kerényi Tibor atya, akivel hát jó kapcsolatban volt, Budapesten egy ideig együtt éltünk a Fáber Péter közösségben, és Jenő atyának a hivatás történetét Tibor atya gyakran elmesélte nekünk, és elmondta, hogy hát az, hogy jezsuita lett, abban is a népleányok ludasok voltak, mert ők tették fel neki a kérdést, hogy hát Jenő, hát nem gondoltál arra, hogy jezsuita légy? Hát nem vagy házas, szereted az Istent. Hát mi lenne, ha jezsuita lennél? Hát Jenő először eltolta magától ezt a gondolatot, de aztán elgondolkodott rajta. Megint csak egy ilyen interjúban mondja el, hogy nagy volt a megtérés után benne a nagy lelkűség, szeretett volna jót tenni, valami jóra föltenni az életét, ugyanakkor nagyon magas gondolatai voltak az életszentségről. És azt mondta, hogy így is fogalmaz, nekem annyi gyengeségem nyavaján van, eszembe sem jutott, hogy szerzetes legyek. A szerzetesség a legnagyobb tökéletesség, a bűnösséggel nem fér össze, de aztán megismertem a jezsuitákat. Hát és itt van egy paradox dolog, hogy éppen az, hogy a jezsuiták, hát bizony gyarló emberek vagyunk mi jezsuiták, és a jezsuiták is azok voltak, akikkel Jenő találkozott, és amikor őket megismerte, akkor látta, hogy hát ők is esendő emberek, és ez adott neki bátorságot, hogy akkor lehet, hogy ő maga is elgondolkodhat ezen az úton. Jelentkezett a társaságba, és először nem tudta, hogy pap legyen, vagy szerzetes testvér, ugye már akkor nem volt egészen fiatal, idősebbként lépett be, inkább a testvér hivatás felé gondolkodott, ugye Ernő testvér az ő jó barátja is, testvér volt, de aztán ahogy fogalmaz, két dolog is volt, ami úgy megváltoztatta. Az egyik egy tapasztalat. Az emberekkel való beszélgetések. Amikor azt érezte, hogy persze tud az embereknek segíteni pár jó tanáccsal, amikor beszélget, de hogy a legtöbb vagy több az, ami nem emberi, amit a szentségek által kaphatnak az emberek, az isteni kegyelem. És hát ezt papként tudja az embereknek adni. Úgyhogy az egyik dolog, ami így elindította ezen az úton, ez a tudat volt, hogy mivel tud többet adni az embereknek. Persze aztán voltak, akik bátorították őt is, itt meg kell említenem Ádám János atyát, aki itt nyugszik ebben a templomban, aki akkor tartományfőnök volt, és ő is bíztatta, hogy Jenő, hát jó képességeid vannak, indulj el a papság útján. És Jenő elindult. Végigment a hosszú jezsuita képzésen, tanult Münchenben, Londonban, 2006-ban szentelték Budapesten a Mária utcai templomunkban pappá. Aztán 3 éven keresztül itt volt nálunk Miskolcon, kollégium igazgatóként. 2010-től 3 éves ciklus jött, Szegedre került, a Szent József templom igazgatója lett, és a Kaszab István kollégium igazgatójaként szolgált. Ezt követte a harmadik probáció, a tercia Írországban, és 2011-ben tette le az ünnepélyes örök fogadalmát. Utána a tengeren túlra került, 4 éven keresztül szolgált Torontóban a Szent Erzsébet templom plébánosaként, és 2017-től pedig 2024-ig itt Miskolcon volt plébános és a jezsuita közösség elöljárója. 2023-tól a rendtartomány ökonómusa, azaz a gazdasági ügyeknek a felelőse lett. Egy évig ingázott Budapestre, majd 24-ben teljesen fölköltözött, és ebbe a szolgálatba állt bele, nagyon alaposan, precíz munkát végezve. És emellett még a pesti rendházunk, a Fáber Péter rendház minisztere is volt, és az idős rendtagokra is ő figyelt. Mi az, ami az ő életében, az ő papságában valahogy valami központi elem, vagy ami nagyon fontos volt számára? Az egyik interjújában idézi azt a szentírási részletet, amit szentleckéként hallottunk az apostolok cselekedeteiből, ahogy Péter és János odalépnek a bénához, és azt mondják neki, hogy ezüstöm, aranyom nincs, de amin van, azt neked adom. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És Jenő atya úgy kommentálja ezt a kis részt, hogy ez valahogy kifejezi a hitet. Mert a hit az, ami segíti az embert, ezt a béna embert is, de általában az embert, hogy felálljon. És tényleg Jenő atya számára azt lehet mondani, hogy a hit talán ez volt a legfontosabb, a hitet továbbadni, a hitet Jézus Krisztusban. És ő is tudta mondani, hogy aranyom, ezüstöm nincs, amiben neked adom, a názáreti Jézust. Ez volt az ő fő hivatása, továbbadni Jézust. Nagyon lelkiismeretesen készült az igehirdetésre. Már hétfőn elkezdte a gondolkodást a vasárnapi prédikációról, és a rendházi ebédlőbe szívesen osztotta meg gondolatait, föl le járt, mint egy oroszlán, és mondta, aki ott ült, az mind-mind meghallgatta, hogy vasárnap mit fog prédikálni az evangéliumról. Jenő felnőttként jutott el a hitre, és valahogy különösen is azt érezte, hogy ez egy út, amit bejárt ő maga, ezzel tud segíteni másoknak, felnőtteket segíteni a hit útján, hogy felfedezzék. Nagyon fontos volt az örömhír továbbadása számára. Így fogalmazott, segíteni kell az embereket, hogy életük teljesebb legyen. És ez a hit által lehetséges. A jezsuita létét is így fogalmazza meg. Mit jelent jezsuitának lenni? Hogy Szent Ignác és társai példáját követve gyakoroljam a nagylelkűséget, és megnyerjek másokat Jézusnak. Segítsem a keresőket, hogy rátaláljanak az igazi világosságra, Jézus Krisztusra, megtalálva életük értelmét, amelyre őket az Isten hívja. Én nagyon tudatosan igyekezett jót tenni az emberekkel, segíteni az embereket. Egy szegedi hívő így emlékezik rá. Mit tehetek érted? Kérdezett Jenő atya figyelemmel és törődéssel sok-sok évvel ezelőtt Szegeden. Akkor megtanultam tőle ezt a kérdést. Azóta, amikor felteszem, mindig eszembe jut, és igyekszem azzal a jézusi odafordulással kérdezni, ahogy tőle kaptam. Mit tehetek érted? Nagyon sok embernek segített Jenő atya, és nagyon sokszor nagyon diszkréten nem kürtölte maga előtt, hogy mennyi emberen segített. Egy nagyon jó jellemzés, amit egy közeli munkatársa, Éva néni, egykori sekrestésünk írt róla. Egy rendkívüli, igaz jezsuitát ismertem meg benne. Mérhetetlen türelmes, igazi, Isten iránti elkötelezett és segítőkész ember volt. Soha nem tudom elfelejteni, milyen türelemmel, gondoskodással volt Károly atya iránt. valóban előjáróként gondoskodó volt a közösség minden tagja és a rendház vendégei felé egyaránt. És hát különös szeretettel és féltéssel vette körül Károly atyát. És azért meg kell, hogy jegyezzem, azért nem volt ez olyan egyszerű, mert Károly atya azért huncut volt. Mert hát Jenő próbálta mindenképpen megvédeni őt, meg megóvni, hát, mert ugye volt ilyen eset, hogy elfújta a szél. De tényleg, nagy szél volt, és elrepült Károly atya, és neki csapta valaminek, és jó, megütötte magát. Úgyhogy Jenő próbálta az apostoli kalandozásait hát minél inkább redukálni, de Károly atya úgy kereste a kiskapokat, és úgy megtalálta azért, hogyan tud elmenni ehhez a beteghez, vagy ahhoz. De hát volt humor a Jenőnek, és nem vette ez okom. És kedves testvérek, azt is lehet mondani, hogy az, hogy Károly atya ilyen sokáig lehetett itt Miskolcon, azt kell, hogy mondjam, hogy ez nagyon nagy mértékben Jenő atyán múlott, az ő gondoskodásán. Mert mint előjáró vállalta, hogy vigyáz Károly atyára, ami sok-sok időt, türelmet és figyelmességet kívánt tőle. Úgyhogy mondhatjuk tényleg, hogy Károly atya utolsó miskolci évei az Jenőnek voltak köszönhetőek. És lehet azt is mondani, hogy Jenő, akit az édesapja elhagyott, atyaként tekintett és gondoskodott Károly atyáról. Volt is, aki ezt mondta, amikor megtudta a halálhírét Jenőnek, hogy hát Károly atya magával vitte. Hát bizony nem gondoltuk, hogy egy éven belül mind a ketten hazamentek. Az igazság, amelyet Jenő mindig keresett, a nagybetűs igazság, akit már itt a földön megtalált Jézus Krisztusban, most véglegesen átölelte őt.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a megboldogult Rigó Jenő jezsuita szerzetes atyára emlékeztünk. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.